Kossuth Rádió Budapest, 17 óra. Most hallgassák meg híreinket. A ma kezdődő diplomáciai nagy hét volt a legfontosabb témája a délelőtti kormányülésnek. Este Budapesten lesz a megnyitója a Haladó Kormányzás című nemzetközi konferenciának, amelyen két államfő, 9 miniszterelnök és csak nem 50 miniszter vesz részt. A brit munkáspárt által kezdeményezett, évek óta tartó konferencia sorozat a baloldal megújítását célozza. A csúcstalálkozón és a vele párhuzamosan folyó, mint egy 300 fős szakértői konzultáción olyan átfogó új baloldali programot igyekeznek megfogalmazni, amely ismét vonzóvá teheti a Nyugat-Európában korábban oly népszerű szociális demokráciát. A példátlan biztonsági intézkedésekkel, földi, vízi és légivédelemmel kísért kétnapos tanácskozást az eredeti meghívó Medgyessy Péter nyitja meg Budapesten, majd az eszmecsere holnap Balatonőszödön folytatódik. Közeledtek az álláspontok az újabb négy párti egyeztetésen a külföldön történő szavazásról, megegyezés azonban még nincsen. Juhász Gábor, a belügyminisztérium politikai államtitkára a Krónikának elmondta, a Fidesznek még vannak fenntartásai, de a másik három párt alapvetően már elfogadhatónak tartja a kialakuló javaslatot. A végső megállapodás a parlamentben hétfőn lehet, az ugyanis az utolsó nap, amikor a képviselőknek módjuk van a házszabálytól eltérően elfogadni a kétharmados többséget igénylő törvénymódosítást, mondta az államtitkár. Az iraki miniszterelnök felszólította Fallujah vezetőit, hogy ne támogassák Abu Musab al-Zarqawit, különben katonai akciót indít a város ellen. Az iraki ideiglenes kormány és a fallujahi vezetők már hetek óta tárgyalnak arról, hogy az iraki biztonsági erők visszaveszik a város irányítását a felkelőktől, de a megbeszéléseken nem tudták tisztázni, hogy mi legyen a várost a bázisukká kinevező arab fegyveresek sorsa. Iyad Allawi kormányfő közölte, ha a város vezetése nem gyakorol nyomást a lázadókra, a kormány csapást mér a felkelők melegágyának tartott Fallujahra, hogy biztonságot teremtsen a januárra tervezett iraki választásokra. Meghalt az a férfi, aki a múlt szombaton felgyújtotta magát Miskolcon. Az 55 éves férfi éghető folyadékkal locsolta le, majd gyújtotta fel magát a Korvin utcában, amitől életveszélyes égési sérülést szenvedett. Kopoltiné Jakab Gabriella, a borsodi rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy a helyszíni szemle során egyebek mellett egy láncot és egy arra rögzített csillagot is lefoglaltak szombaton. Az indítékot államigazgatási eljárás során keresik. Veszélyes anyag ömlött a hatos útra Pécs közelében, lezárták a főút Mecseknádasthoz közeli szakaszát. A Krónika tudósítója jelentette, hogy eddig ismeretlen okból egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze, a tanker felborult és a benne lévő etilalkohol kifolyt. Két súlyos és egy könnyebb sérültet kórházba vittek. A tűzoltók lezárták a környéket. Hazánk időjárásáról. Északkeleten is megnövekszik a felhőzet, és éjszakától borult lesz az ég, eleinte csak néhol, holnap szórványosan várható eső, zápor. A délkeleti-keleti szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá válik. A hőmérséklet hajnalban 2-7, holnap délután 7 és 12 fok között lesz. A híradást Horváth Judit szerkesztésében Varga János mondta el. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk, itt a Kossuth, valamint a Bartók Rádióban.
Reklám. Én korábban jó alvó voltam, most pedig a korral jár, hogy nem tudok aludni.
Így voltam én is, amikor beléptem a változó korba. De szedni kezdtem egy hormonmentes gyógyszert, a remifemint. Mert az orvosom is biztatott, hogy az alvászavart az esetek nagy részében már 8 hét után csökkenti. Nekem sokat segített a remifemint. Beszélje meg a doktornővel, úgyis éppen ön következik.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallotta.
17 óra 5 perc.
Digitális.
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 Jó napot kívánok, Egyed László vagyok, a mai műsorvezető szerkesztő, és vendégeim itt a stúdióban, hogy mindjárt a közepébe vágjuk a dolognak. Szirányi Tamás, Mannó Sándor és Kovács György, nem sikerült az ABC sorrend, akik egy nagyon érdekes munkát fejeztek be, amiről bizonyára nagyon sokan hallottak önök közül is, nevezetesen az, hogy ugye digitálisan felújították a legelső magyar színes filmet, a Ludas Matyit. Erről fogunk beszélgetni itt most a következő 3-4 órában, meg persze sok minden másra, sőt, közben fel fogjuk hívni Kelenhegyi Pétert Tihanyban, aki elmeséli, hogy ott az Internet Hungary-n, az internet nagy hazai seregszemléjén, hogy úgy mondjam, amelyik most különösen fontosságot kapott azáltal, hogy 4 miniszter is ott van, tehát onnan ad nekünk egy kis beszámolót. Szalai Dani ül a telefonnál, és várja, hogy önök telefonáljanak, ha van esetleg kérdésük, hozzászólásuk, vitatkozni akarnak velünk. A telefonszám, ahol ezt megtehetik, az egyes körzetszámon 328 77 78, tehát 328 77 78 egyes körzetszám. És akkor hadd váljuk a dolog közepébe, hogy egyáltalán hogy kerül a Staki a filmtudományokkal kapcsolatban, Kovács György?
Köszönöm szépen. Egy elég érdekes dolog. Közvetlenül a Ludas Matyi munkálatokba egy most az elmúlt 3 évben folyt projekt kapcsán jutottunk. Ez a projekt, ami a filmarchívummal, a Veszprémi Egyetemmel, Stakival és egy kis vállalkozással közösen zajlott.
Bocsás, hiszen szabad bevágok, ugye hagyd mondjam el, hogy itt részben Staki munkatársai ülnek, Mannó Sándor és Kovács György, és Szirányi Tamás pedig a Veszprémi Egyetemről jött, bár neki is van valami köze a Stakihoz, de folytasd.
Tehát a projektemben a Veszprémi Egyetem, a Staki, a Filmintézet és egy kis vállalkozó részt, az célul tűzte ki.
Nem a Ludas Matyi projekt,
nem a Ludas Matyi projekt, ez egy általános film felújító projekt volt. És ennek a projektnek a vége felé az eredményeink tesztelését végeztük el oly módon, hogy sajnos nem egyedül, vagy szerencsére nem egyedül, hanem a Magyar Filmlaboratóriummal közösen végeztük el ennek a filmnek a felújítását.
Most, jó, de hát most csak visszavezetted az előző feladatra a dolgot. Hogy került az előző projektbe a film?
Na most előző projektnek nagyon hosszú története van, és én azt hiszem Mannó Sanyinak adom ez ügyben a szót, mert ő az, aki talán ezzel a legjobban gyanúsítható, hogy a Stakit oda keverte a film szakma környezetébe.
Hát légy szíves.
Igen, hát valóban igaz, hogy ez egy több lépcsős menet volt, ugyanis én annak ellenére, hogy híradás szakon végeztem az egyetemet, 73-ba, Stakiba úgy kerültem a CDC számítógép üzemeltetéséhez, hogy igazából digitális technikában nem is voltam jártas.
Ez idősebbek emlékeznek még erre a cégre, ugye, amelyik számítógépeket gyártott.
Igen, ez egy nagyon érdekes berendezés volt, mert annak ellenére, hogy hát a korában egy igen jó számítógép volt, ez a 70-es évekbe készült, és 72-be került oda fel, felváltva a korábbi Ural számítógépet, ami ugyan egy nagyszerű nemzedéket nevelt föl, mert
az
elektroncsöves volt, és ez igen próbára tette a mérnököket, technikusokat, azonban meg kell jegyezni, hogy abban az időben, amikor ez a gép ott volt, akkor volt hazai számítógép fejlesztés már ott, tehát az onnan kikerült öregek, azok még volt úgy, hogy maguk reszelték a diszkfejet ahhoz, hogy működjön az adattárolás. Tehát
gondolat még nem, hogy gigabájtokból, de megabájtokról sem.
Nem, hogy megabájtokról, még kilobájtokról is alig volt. Ennek volt egy következő lépcsője az, hogy ez a bizonyos CDC számítógép ott volt, amit azért kell megemlíteni, mert én, mint frissen végzett mérnök, akkor találkoztam a kész berendezésekkel, és rengeteget lehetett tanulni egy akkor Amerikából ide került berendezésbe, és ugye ennek a gépnek még azért az a varázsa volt, hogy az elejétől a végéig kellett érteni. Tehát ez úgy került oda egy 3 teremnyi berendezés, hogy azt üzemeltetők, és sajnos én már azon a tanfolyamon nem vettem részt, de az ott kiképzett embereknek úgy kellett egy központi egységet, ami fölér mondjuk egy Intel 386-ossal, teljesítménybe, de ez három terembe volt elhelyezve, úgy hibát találni a szekrények között, hogy az utolsó kártyán a tranzisztort meg kellett javítani. Tehát ugye ez ma már elképzelhetetlen, egy gép felét kidobjuk, de akkor át kellett ezt látni. Tehát egyrészt a konstrukciókba itt merültem bele, másrészt pedig az történt, hogy a várban, a szomszédságban volt a Zenetudományi Intézet.
Ja, mert a várban volt.
Ez a várban volt fönn, ez a CDC számítógép, egy Clarissa Kolostor lett szépen átalakítva, amiben ma az MTA művészettörténeti könyvtára van, de bizonyos vonások még ott vannak. Na és a szomszédban...
Szerintem nagyobb számítógép van ott, mint volt akkor, ami elfogadta az egész helyet.
Ez így igaz, van ott asztalon valóban. És a szomszédban ők hát ugye a zenével foglalkoztak, és akkor a Stanó Pált kell megemlítenem, aki a zenetudományinak a hang technikájával foglalkozott, és neki volt olyan ábrándja, hogy a dallamok kottázását, a felvett archív anyagok mentését majd valahogy a számítógép fogja megoldani.
Ez az állam megvalósult.
Mára igen, csak sajnos ő meghalt közben, és ezt a fajtát már nem érte meg, de úgy ott kezdtük azt, hogy hangfeldolgozással foglalkozni, és én, mint ott lévő fiatal mérnök segítettem, hogy az első adatátvitelt, ami ott a plafonon keresztül volt egy 10-es kábellel, ehhez a számítógéphez vittük el, aminek akkor hát ahhoz azért elég nagy memóriája volt, hogy mondjuk 20 másodperc dallamot lehetett digitalizálni. Na hát ez volt a kezdet, aztán további esetek voltak még, amikor SKI-val közösen mind képfeldolgozást, mind pedig hang digitalizálást végeztünk, és akkor utána egy hosszabb ugrás volt, amikor meg kell említenem Daerbach Bélát, aki szintén ott volt, és utána Erdélyi Gábor hangmérnök, aki elég sok magyar filmnek a hangmérnöke volt, vetett fel egy olyan ötletet, amelynek során a fényhang digitalizálást jobban, vagy a fényhang olvasást digitalizálással sokkal jobban lehet megcsinálni. Hát így kerültünk tulajdonképpen a film közelébe.
Ez mikor volt?
Ez volt körülbelül 10 évvel ezelőtt, tehát a 90-es évek
kezdetén. Tehát azért akkor már volt olyan számítástechnika,
akkor már, igen, tehát akkor lehetett ezt reálisan már megvalósítani. És ennek kapcsán mi ezt elkezdtük, ezt a hangmunkát, és tulajdonképpen így kerültünk kapcsolatba a filmmel, aminél aztán kiderült, hogy tulajdonképpen a filmszakma nagyon konzervatív, tehát az a része, amit itt lehetett látni, például a magyar hangos filmek előállítására szolgáló felíró szerkezet, az 1930-as évekből való Westrek berendezés, ami mind a mai napig működőképes. Tehát ugye hosszabb időt eltöltve a számítástechnikába az a reményünk támad, hogy itt lehet valamit csinálni. És így a hang után a képre is rákerültünk. Úgyhogy ez a rövid történet.
És a többiek, te például Gyuri, mikor, hogy kerültél ebbe bele? Szerintem te egész más dolgokat
csináltam. Én egész más dolgokat csináltam, majdhogy nem véletlenül kerültem bele, tehát amikor ez a bizonyos nagy projekt, amit én így szoktam apostrofálni, indult, akkor keveredtem bele nagyon előkelő módon projektvezetői minőségben. Tehát többé-kevésbé együtt állt a társulat.
Többé dolgoztak, te irányítottad őket.
Így is lehet mondani, ez nagyon csúnyán hangzik. De egyszerűen született egy nagyon nagy vonalú elképzelés, aminek a lényege az volt, hogy kell készíteni két nagy teljesítményű berendezést, és nagyon sok számítógépes programot, ami ezeket kiszolgálja. Tehát ahhoz, hogy filmet rekonstruáljunk, vagy restauráljunk, szükség van egy filmolvasó, digitalizáló berendezésre, szükség van egy film író berendezésre, ez nagyon fontos, mert a filmes szakma csak filmet fogad el kimenetnek, és szükség van egy csomó olyan programra, amit majd itt a Tamás fog egy kicsit beszélni róluk, amik képesek arra, hogy a digitalizált filmet ami nagyon nagy memóriakapacitást igényel, ezt földolgozzák, és megtalálják ebben a filmben a színhibákat, karchibákat, foltosádásokat, és egy csomó egyéb olyan hibát, ami élvezhetetlenné tesz egy nagyon régi filmet.
Most azt mondod, hogy ugye a filmszakma csak filmet fogad el, miközben hát a feladat pont úgy született, hogy a film az nem bizonyult elég tartósnak.
Hát ez csak részben igaz. A film nem bizonyult elég tartósnak, azt jelenti, hogy 50-100 év közötti korú filmek lassan tönkre mennek. A számítástechnikai memóriákról nem tudunk, hiszen ma már mindenkinek van otthon esetleg CD, ami 5-10 éves, és már hibásodik. CD-romoknak az élettartamáról nem tudunk semmit. Ha van egy olyan gyanú, nem beszélve a kompatibilitásról, hogy ha a memória...
Ezek most meg minőségromlás nélkül másolhatók. Ugye szerintem a legnagyobb probléma talán az, hogy elavulnak a rajta levő adatok, és nem lesz mivel olvasni őket.
Ez egy másik probléma. Ha viszont állandóan másolni kell, akkor állandóan a másolás fogja elvenni a kapacitásokat. Uh-huh. Tehát én nem látom a megoldásnak, de ez csak az én szubjektív hozzáállásom, meg ki lehet számítani, hogy a mai kapacitások nem elegendőek még. De a filmes szak meg egész egyszer azt mondja, csak a film. Na most régen 50-60-70-100 évig élt egy film, ha megfelelően tárolták, ma már ugye humoros, de 300 évet garantálnak a filmgyártók.
Hát ez már elég jól hangzik, igen, akkor valamikor a török korból is nézhetnénk filmeket, ha akkor készült volna hát, ilyen hordozóra.
Majd a következő török korban fogják nézni a most megcsinált filmeket esetleg.
A Veszprémi Egyetem, Tamás, Szirányi Tamás, hogy került ebbe a képbe bele?
Összer azzal kezdeném, hogy ezzel a munkával kialakult egy olyan szaktudás és olyan szakembergárda Magyarországon, ami korábban nem létezett. Amikor indítottunk, akkor használtak és használnak Magyarországon ilyen filmjavításra alkalmas készülékeket, de ezek felhasználók, akik nem tudnak változtatni, ha véletlenül hiba van, vagy pedig módosítani, javítani kéne a teljesítményét a rendszernek. Amikor ezzel a feladattal először találkoztunk...
Bocsás, meg hadd kérdezzem meg itt a munkatársaimat, hogy az, hogy ég a piros lámpa, azt jelenti, hogy sikerült felhívni kellene Hegyi Pétert? Mert akkor megszakítanálak, ugye jeleztem, hogy föl fogjuk őt hívni, és megkérjük, hogy meséljen egy kicsit nekünk, mi is történik Pihanyban az internet hangerén, pontosan mi is történt, mert hiszen a konferencia befejeződött. Szervusz, Péter!
Szervusz!
Mesélj hát nekünk!
Helyzet az, hogy a konferencia ezekben a percekben fejeződik be, néhány perc, talán fél óra késéssel. Tudni kell, hogy ezt a konferenciát az Internet Hungary 5-10-ben rendezték meg. Idén a fővéndök Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter volt.
Ki szervezi tulajdonképpen?
A főszervező Cserme Ákos.
Nem úgy értem, milyen szervezet, kinek a rendezvénye az Internet Hungary?
Az Internet Hungary az IHM-nek a fővéndöksége alatt zajlik, de a konferencia főszervezője Cserme Ákos, ennyit tudok róla mondani neked.
Értem, jó.
Na most a konferencia alapvetően az üzleti modellek és az állami szerepvállalás témakörét feszegette az információs társadalom kialakulásában, és ennek megfelelően rendkívül szerteágazó volt az előadások témája és a kerekasztal beszélgetések témája is.
Egyáltalán nem is tudtam mindegyiken részt venni, gondolom, hiszen párhuzamosan zajlottak.
Így van, két szekcióban párhuzamosan zajlottak az előadások, némelyik csak 5 perces volt.
De volt egy csomó izgalmas dolog, nézegettem a programot, sajnos magam nem tudtam eljutni oda.
Igen, amikor én ma délelőtt beültem az egyik előadásra, egy kerekasztal beszélgetésre, az éppen a kábeltelevíziós, mobiltelefonos, vezetékes telefonos és a digitális műsorszórás között kialakuló versenyhelyzetet taglalta.
Miközben Kovács Kálmán át is vágta jelképesen ugye az első digitális tévéadásnak a szalagját ezen a konferencián.
Így van, és itt élőben látható is volt a digitális műsor az Antenna Hungáriánál. Hát természetesen a résztvevők ahány szektorból érkeztek, annyiféle arányokat vázoltak, abban a reményben, hogy az övék egy kicsivel nagyobb felett lesz, mint a másiké. Abban azonban egyetértettek, hogy a ma lényegében monopól helyzetet élvező társaságok nem várhatják tétlenül a verseny kibontakozását. és hát az első jelek ugye már láthatók, hiszen ma már nagyon sok háztartásban legalábbis 2-3 módon lehet kapcsolódni az internethez, mobiltelefonon, esetleg kábeltelevízión, vagy szélessávú, vagy nem szélessávú vezetékes telefonon. És a jövőben a harmadik generációs telefonok megjelenésével ez még tovább fog szélesedni.
Úgy láttam, hogy az állami szerepvállalás, illetve vállalkozások témakör mellett volt ott egy olyan téma is, hogy az internetes reklám. Beszéltek-e arról a rendkívül bosszantó dologról, hogy állandóan mindenféle képekkel takarják le nekem a szöveget, amit olvasni akarok, és nem győzöm elhessegetni onnan?
Hát erről éppen nem beszéltek.
Mert azért ezzel is gondolkozniuk kellene, nem? Hogy ne zavarják az embert.
Zavaró dolgok közül a vírus fenyegetésről és a kéretlen reklámlevelekről, a spamekről esett több szó.
Igen, azt Mikko Hippo innen is az egyik vezető víruskutatója a világnak előadást tartott, láttam a programban.
Így van. Délután. De magyar vírus szakértők, illetve biztonsági szakértők is megszólaltak. Például Pap László kifejezetten luciferi szerepet vállalt magára, ő arról is beszélt, hogy a titkosszolgálatok is használnak hasonló eszközöket, tehát hátsó ajtót nyitó trójai programokat.
Többek más az illegális.
Tessék?
Csak más céllal.
Más céllal, például az illegális szoftver használat felderítésére, de akár ipari és gazdasági kémkedésre is.
Uh-huh. Mert hogy én tegnap itt Pesten hallottam Hippo innent, aki elmondta, hogy ugye az amatőr vírusírók helyét elfoglalták a profik, akik bizony határozott pénzkeresés és sok-sok pénzkeresése céljából írják már ezeket a vírusokat. Volt arról is szó itt a vírusokkal kapcsolatban, hogy lehet ez ellen valamilyen módon védekezni? Hiszen azelőtt csak bosszankodtunk, de most már a pénztárcánk is bánhatja, ha mondjuk ellopják a bankszámlánknak a jelszavát.
Volt róla szó, ezt a phishingnek nevezett tevékenységet, amikor például...
Halászat magyarul, ugye?
Igen, amikor csalók a levelekkel az embert elcsábítják egy hamis weboldalra, és abban a hiszemben, hogy a bankjánál jár, és éppen banki ügyeit intézi, bepötyögi az adatait, és így illetéktelenek jutnak hozzá. Erről is volt szó, a védekezés legfontosabb módja a felhasználók figyelmessége, odafigyelése, tehát nem szabad bárminek bedőlni, és természetesen az ilyen most már összetett támadásoknak nevezett támadások ellen is a vírusvédelmet, tűzfalat, behatolás felderítést javasolják a szakemberek.
Hát igen, de ugye épp ezzel tegnapi előadáson hallottam, hogy ilyen nagyon egyszerű, ugye régen bementek a vendéglőbe, szétverték, azt mondták, hogy hát ha ezt nem akarja még egyszer, akkor fizessen nekünk ennyit meg ennyit. Most behatolnak az internetes szájtokra, ahol fontos dolgok történnek, és aztán ugyanezzel a kívánsággal keresik meg a tulajdonost. Ez ellen mit lehet tenni? Van-e ez ellen szerintük orvosság?
Lehetőleg csak olyan oldalakon járkáljon az ember, amelyekben bízik, és nem nagyon...
De lehet fordítva, tehát magyarul a szájtnak a tulajdonosa, hogy tud védekezni az ilyen zsarolók ellen? Van egyelőre, ugye?
Erre azt hiszem, hogy egyelőre nincs megoldás.
Péter, köszönöm szépen, hogy... meséltél nekünk egy kicsit az internet hangeréről, akkor jó utazást hazafelé, és hát remélhetőleg azért a tanulságok megszülettek, és látszani fog az eredménye ennek a tanácskozásnak majd a következő időszakban. Szervusz!
Köszönöm, szervusz!
Akkor térjünk vissza, ahol félbeszakítottalak. Ne haragudjál, de megbeszéltük a Péterrel, hogy mostanitát fogom hívni, hogy számoljon be. Azt hiszem, ez egy érdekes rendezvény volt az Internet Hungary. Szóval Veszprémi Egyetem, vagy
Én majd a Péterhez egy mondatot, ha Tamás befejezte.
Mondd nyugodtan most.
De ne haragudjatok, engem annyira zavar, amikor itt szó van vírus, és akkor mit csináljunk? Tűzfal, ilyen védelem, olyan védelem.
Hát miből éljenek a vírusok?
Ez egy kicsit emlékeztet engem a klasszikus bűnözéssel kapcsolatban, ugye, hogy betörések. És akkor én azt látom a rádióban, hallom a rádióban, látom a tévében, hogy jönnek a rendőrök, és azt mondják, még egy ajtót, még egy zárat, még egy riasztót. Nekem az lenne megnyugtatóbb, lehet, hogy gonosz ember vagyok, hogy bemutatnák az 50 elfogott betörőt, és közzétennék, hogy mennyi az ő büntetésük. Valahogy ez a vírusokkal kapcsolatban, és a spamekkel is kapcsolatban, és így jut eszembe. Szóval miért engem akarnak kényszeríteni arra, hogy újabb és újabb falakat építsek? Miért nem találják meg azt, aki csinálja ezt a disznóságot, és büntetik meg úgy, hogy a következőnek elmenjen a kedvetől?
Hát na, elnézést, hál' Istennek, már volt.
Elnézést a gorombaságért, de egyen ez jutott eszembe, előttem a kép, amikor a rendőrök magyarázzák, hogy hogy kell még nagyobb vasajtót tenni a lakásomra.
Abszolút jogos a panasz.
Na, bocsánat, Tamás.
Folytatnám. A filmjavításról, filmrestaurálásról szóló eszmefutatásomat. Tehát amikor ez a feladattal először találkoztunk 3 éve, és elvállaltuk, akkor ez egy olyan szép...
De hogy, hogy találkoztatok? Hogy hát, került
mint, hogy én a Stakiban is dolgozom, és Veszprémben tanítok az egyetemen, így természetes volt, hogy amikor felmerült a Kassivánék részéről, akik a hardware-t csinálják, hogy kellene digitális képjavítás is, mi lenne, hogyha mi ebbe beszállnánk. És mint hogy mi korábban foglalkoztunk képkódolással, tömörítéssel, képjavítással, videókon megfigyeléssel és objektum követéssel, tehát sok hasonló dologgal, meggondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt is kipróbálnánk. Na most ez a feladat túlságosan nagy tűnt, túlságosan sok minden a része, de viszont annyira szép, hogy nem lehetett nemet mondani. Most mi ez, mi tartozik ez a feladathoz? Ez a feladathoz tartozik például az optika, hiszen a leképezés valamilyen optikai módon történik, az, hogy a filmre meg az is egy optika előtt történik. Ez tartozik ugye mechanika, mechanikát kell valamennyire ismerni. A film továbbítása miatt. Itt van a színtan, ami egy lényegi része ennek a filmjavításnak, hiszen a színek, a különböző szín részecskék a film anyagában különböző mértékben károsodnak az idő során. Ezt úgy mondjuk, hogy a különböző színek, alapszínek gammái különböző módon változnak az idő során. Ide tartozott az, hogy a képen levő eseményeket valamilyen módon meg kell értenünk, és valamilyen módon modelleznünk kell. Itt rögtön hozzátenném, hogy miért volt a mi feladatunk más, mint a korábbiak. Azok a drága rendszerek, amik kaphatók, általában nagyon nagy élőmunkát jelentenek, gyakorlatilag több műszakban ülnek és javítják a filmeket. A mi esetünkben egy alapvető célkütőzés volt, hogy ez ne legyen így, mert az élőmunka a legdrágább. Tehát az is felmerült, hogy lehet, hogy a mi rendszerünkkel készült filmjavítás nem lesz talán olyan jó minőségű, mint hogyha egy drága rendszerre csinálnák. Itt most meg kell egyezni, hogy a drága alatt azt kell érteni, hogy egy teljes rendszerben egy készülék, tehát mondjuk a filmbeolvasó, vagy kiíró, vagy a digitális rendszer kerül annyiba, mint amennyit ez az egész társaság kapott támogatásként 3 évre. Tehát
szerint egy ilyen rendszerek kaphatók, tehát kaphatók, itt a fejlesztés
rendszer része kaphatók, és van nagyon fontos különbség, hogyha valaki megvesz egy egységet, akkor az ott áll neki évekig, hogyha ezzel bármit módosítani akar, akkor az rendkívül nagy beruházást jelent. Mi viszont úgy álltunk neki, hogy saját magunk fejlesztettünk ki dolgokat, amik részben ismertek a világirodalom szakirodalmából, tehát mi ezt követtük, ebben benne vagyunk, ezt csináltuk, és ezért, hogyha változtatni, újítani kell, akkor számunkra az némi programozást jelent, de ez a dolog most már folyamatosan mehet, megvan az a szakembergárda, aki ezt képes folytatni. Bejött egy külön érdekes dolog, ami kapcsolódik ahhoz, hogy nem lehet teljesen automatizálni. Mi az, ami alapján mi fel tudjuk ismerni, mit kell javítani. Itt ugye elhangzott korábban az érdekes történet, hogy sikerült olyan javítást végeznünk, hogy a szoftverünk automatikusan kivágta nem csak a zajokat és piszkokat, hanem a kavargó port is a piac téren, és utána megkértek minket, hogy inkább legyen zajos, csak a port csempészik vissza. És sok ilyen hasonló van, tehát ki lehet szedni...
És teljesen pormentes lett a piac.
Teljesen pormentes lett. Tehát ezt meg lehet csinálni digitálisan, de el kell dönteni, hogy valójában mi az, ami zaj, mi az, ami fontos mozanat, és mi az, ami kevésbé. Külön probléma az, hogy amikor különböző filmrészleteket egymáshoz rendelünk, akkor ne legyenek teljesen különböző színűek. Tehát mondjuk egy stúdióban felvesznek egymástán két részletet, amik időben ugyan távol kerülnek, de nagyon zavaró lesz, hogyha ami az egyik képen kék volt, a másikon lila lesz. Tehát ezeket is össze kell rendelni, és ezt nem mindig sikerül kézi munkával megtalálni. Erre kiválóan alkalmasok azok a képi indexáló eljárások, amiket többek között például a Czuni László kollégámmal csinálunk Veszprémben, amikkel mozgás, színi információk, alakinformációk alapján meg lehet találni, hogy mik voltak mik a hasonló események hasonló szereplőkkel. Settől kezdve a dolog az már sokkal komolyabb, mint egy egyszerű javítgatás koszok eltüntetése, hiszen ahhoz, hogy mi kijavítsuk a megfelelő részeket, összerendeljük a megfelelő részeket, a színeket, formákat, mozgásokat összhangba hozzuk a javítás közben is. Közben nekünk meg kell találni tulajdonképpen jeleneteket, és ezeket össze kell hozni. Most ezért ott tartunk, hogy...
De bocsánat, ez a gép saját maga csinálja, anélkül, hogy az operátor beavatkozna?
Azt, hogy a film részleteket összerendeljük, indexeljük, ez megy automatikusan.
Egyébként most is meg egy pillanatra hadd mondjam el, csak hát, ha valaki ehhez hozzá akar szólni a telefonszámunkat, tehát az egyes körzetszámon 328-77-78 Szalai Dániel várja a hívásaikat, hozzászólást, kérdést, vitatkozhatnak velünk, és folytas parancsolj.
Azon kívül ebben a feladatkörben, hogyha mi automatizálni akarunk, akkor a gépet vagy rá kell bírni, hogy tanuljon. Tehát az előbbi eset is, a kavargó porról, hogyan mondjuk meg azt, hogy mi a por és mi a zaj. Ezek nem egyszerű képi fogalmak, hogyha valami picit talál a képen, akkor ez biztos zaj, ebből is látszik, hogy ez nem ilyen. Ehhez dolgozunk most, és most már vannak ilyen, most már benne vannak a programban ilyen rutinok, amik erre képesek, amik meg tudják, kis tanítás után meg tudják ezeket a dolgokat különböztetni. Ez azért nagyon fontos, mert a Ludas Matyi javítása közben is a leglényegesebb, leghosszabban tartó munka az az volt, hogy hogyan szedjék ki a zajokat a képről. Ez bizony nagyrészt kézi munka volt. Volt benne némi automatizmus is, de nagyon
sokat... Egyszerűen kézi retusálgatás.
Nem kézi retusálgatás, hanem bizonyos dolgokat bejelölt a program, de azokat a paramétereket, hogy mit jelöljön be, azokat részben kézzel kellett beállítani. Uh-huh. És ez eléggé vitte az időt, hiszen volt, hogy képenként kellett ellenőrizni, hogyha nagyon sok mindent vett ki, és olyan dolgokat is eltüntetett, amit nem lett volna szabad, ezeket ellenőrizni kellett. A program többi része szinte automatikusan megy, tehát elindítanak egy részletet, és az szépen fut, és ellenőrizni, hogy rendben lemente, de ezeket a részeket, ezeket a munka elején nagyon sok kézi munkával kellett módosítani. Most már eljutottunk odáig, hogy ez nagyrészt automatikusan is mehet, és ez egy rendkívül lényeges különbség a korábbiakhoz képest.
Egyébként mekkora tárolókapacitást igényel egy ilyen rendszer? Hát, ha ugye elgondolom, hogy egy darab filmkocka, hogyha azt jó felbontásban, tényleg szép minőségben akarom tárolni digitálisan, az is sok 10 megabájt. Ugye másodpercenként 25 kocka, hadd ne szorozzam tovább.
Itt terabájtokról van szó, ezeket kell töltögetni interneten.
Na most kezelhető?
Teljesen kezelhető. Ez úgy néz ki, hogy Veszprémben mondjuk kijavítottak egy filmrészletet, tehát sok percnyi, 10 percnyi filmet, és azt felküldték a Staki szerverére pár óra alatt, tehát ez az folyamatosan ment, és biztonságosan.
Ja, hogy ez ráadás az interneten keresztül áramlott. Tehát igaz, hogy mondjuk ez a gigabit per szekundumos gerinc hálózat már talán erre is alkalmas.
Igen, az egyetemek kutatóintézete között szerencsére van ilyen hálózat, hogy ezt éjszaka rendesen lefoglaltuk, tehát amit nap közben építni.
Ja, ezért nem tudnak az emberek internetezni, mert ti külditek a képeket.
Nem, ez a külön intézetközi hálózat, ezt éjszaka szépen letöltötték. Egyébként ugye ez nem veszélyes azért az internetre, mert ott ezt kezelik, hogy ne foglalja valaki túl sokáig a helyet és az időt.
Mi lett a végeredmény?
Hát a végeredmény az még odébb van, többféle végeredmény van. Egyrészt van a Ludas Matyi, aminek sikeresen vettünk részt.
Most ez érdekelt egyébként, hogy milyen lett a Ludas Matyi? Mit mondanak azok, akik látták még az eredetét?
Én sok emberrel beszéltem, akik látták. Mindenki el volt ragadtatva.
Sokkal szebb, mint az...
Halász Judittal együtt ültünk a premiéren, teljesen el volt ragadtatva például. Na most,
de attól nem, az nem lett volna dicséret, ha azt mondják, hogy sokkal szebb, mint az eredeti.
Nem, ugye? Nem. Na most a saját véleményemet, ha mondhatom, és többekkel, akikkel együtt dolgoztunk a projektben, egyes jeleneteket mi 30-40-szer, 50-szer láttunk. Nekem akkor is tetszett, mikor csupakoz, csupamocsok volt az egész. Mm-hmm. Részben, főleg a színészek miatt, azt hiszem. Na, tehát a végeredmény, a Ludas Matyi az nagyon szép, ha jól tudom.
És most már az egész film volt, az egész pillanat, film kész van, amikor ilyen
teljesen kész van. Ha jól tudom, karácsonykor fog menni a televízióban, és azt mondták, hogy a mozikban, ugye eddig az Örök Mozgóban vetítették egyszer vagy kétszer, hogy azt mondták, hogy jön a mozikban. Hát én lesem, amikor a multikból kiszorítja majd a Gyűrűk Urát, de ez még odébb van. Most a dolog másik része, ha érdekel, az egész projekt, ami a Staki és a Veszprém nagyjából közösen csinált. A lezárás közelében vagyunk a projekttel, tehát mint említettem, hogy a Stakinak ezt a régi, a Sanyi és a Kasiván által képviselt készüléképítő kultúrája jelentkezik a szkennerben és a filmre író berendezésben, és a Veszprém tette hozzá a nagy szoftvert.
Ugye a szkenner az nem ilyen célra készült eredetileg.
Nem, eredetileg mindenkinek egy csomó ilyen fajta készülékünk volt, meg lézeres printerek tömkelegje készült a Stakiban. Nem, ezek kimondottan erre a 35 mm-es filmnek a kezelésére készült.
Tehát az csak az, hogy eredeti maga a technika, az egy korábbi
egy kultúra, több tíz éves kultúra, ami azért is érdekes, mert sajnos az intézetünkben gyakorlatilag az utolsó berendezés készítő kultúra, és így ezt legalább néhány évvel még meghosszabbítottuk, és csoda tudja, meddig még.
Közben bejött Szalai Dani. Mit üzennek a hallgatók?
Köszöntöm a hallgatókat, én is. Egy építészmérnök úr telefonált Érdről, Varga Zoltán, és azt kéri, hogy mondjuk el a hallgatók kedvéért, hogy mi ez a fényhang író berendezés.
Mi ez a film?
Az összes, amióta a film az hangos film, azóta a filmszallag szélére egy optikai eljárással írták fel a hangot, abból a célból, hogy egyrészt akkoriban a 30-as években nem volt még más eszköz, tehát egy olyan csík került a hang a film szélére.
Volt ez a hangcsík.
Ez a hangcsík, amiről most újra lehet hallani, mert hogy lézerolvasót kell tenni a filmszínházakba ahhoz, hogy a cián filmet tudják olvasni, tehát ugyanarról a csíkról van szó, és itt tulajdonképpen a hangcsík az átbocsájtott fénnyel arányos hangot kelt, és ez adja a hangot. Ez egy 1930-as évekbeli eljárás, de mind a mai napig rajta van a filmeken így is a hang, a Dolby Digital mellett is, vagy a DTS mellett is.
És a ugyanolyan minőségben, vagy ez akkor ez a klasszikus hangminőség?
Ez a klasszikus hangminőség a fény hangcsík, a digitális az persze ezt az 5+1-es vagy 6+1-es adja, ez igaz.
Tehát ezt a fényhangcsíkkal nem tudják fel.
Ez fényhangcsíkkal nem lehet, fényhangcsíkkal maximum sztereóig lehet elmenni, tehát két csatornás átvitel tudnak, na és ez a hangcsík, ez tud sérülni a lejátszásoknál, tehát ez archív filmeknél érdekes, hogy ezt a hangcsíkot úgy olvassuk le, ezt csináltuk a Ludas Matyinál, sőt egy másik híradó filmnél is, amikor a digitális feldolgozás a film maximális információit szedi ki, és így sokkal jobb hangot lehetett még ezekből a csíkokból is előállítani.
Hát akkor itt a magyarázat, igen?
Én azt javaslom, hogy búzdítsuk a hangatókat, míg a telefonáljanak itt a hátra levő néhány percben, még van idejük.
Jó, köszönöm szépen. Menjél akkor vissza a telefonhoz.
Akkor ha szabad hozzászólni az előző internetes bejátszással kapcsolatban is, tehát hogy került a Staki meg a Veszprémi Egyetem. Tehát egy kicsit ugye az a történet, hogy egy ilyen kutatóintézet mindig próbálkozik új dolgokkal. Tehát ez a környezet egyrészt ezzel a berendezés építéssel foglalkoztunk, és itt volt. Másrészt például mi attól kezdve, hogy a várba elkezdtünk dolgozni, a számítógép hálózatokon dolgoztunk. Tehát az én kollégáimmal az első X25-ös hálózatot, majd az azt követő IP hálózatba tevékenyen vettünk részt, és berendezéseket építettünk.
Végigértétek a
ezt végigértük, de ebből szépen kiszorultunk. Tehát ugye a mostani változatban a Cisco és egyéb nagy cégek viszik, amivel semmilyen versenyt nem lehet számunkra ebbe a környezetbe, és kerestünk olyan területet, amelyik olyan szűk és speciális, ahol a korábbi felhalmozott tudást lehet kamatoztatni. És ez a film és a hangrestaurálás volt egy ilyen ág, tehát így kerültünk. Másrészt, amit a Tamás említett, valóban úgy van, hogy tehát ilyen szoftverek és ilyen eszközök teljes mértékben filmszakmára nincsenek készen. Tehát ahol ez az ipar dúl, az lényegében a videó készítés és a hozzátartozó felbontásba, illetve a reklámfilm készítés, ahol a különböző effektek generálása. De arra igazán ipar szerencsére még nem állt rá, hogy az archív filmek hibáit javítva próbálja a jövő számára elérhetővé tenni. Tehát ezért léptünk mi erről a szűk területre, és itt van még egy előny, hogy míg az előbb említetteknél a sebesség az egy fontos dolog. Tehát ott a legújabb, legcsúcsabb technikákat kell használni, hogy versenybe maradjanak. Egy archívumnál az, hogy mi ezt a filmet egy fél év alatt újítjuk fel, az nem jelent olyan borzasztó nagy hátrány, viszont az óriási előny, hogyha egy hibatípus változik, ahhoz tudjuk alakítani a szoftverünket. És ezt nem lehet megcsinálni vásárolt eszközökkel.
Értem. Most lezárjátok ezt a projektet, ugye ezt mondtad, elszámoltok, és utána hogyan tovább? Kiírjátok azt, aki kapujára, hogy filmfelújítást vállalunk?
Ez is egy lehetőség. Nem tudjuk még teljesen biztosan, hogy őszinte legyek, hogy mi lesz. Ugye itt nagyon erősen, nagyon sok minden függ a filmintézettől, tehát a Magyar Állami Film Archívumtól, mert ővelük dolgoztunk együtt, ők a filmes szakemberek.
Na de ugye a gonoszkodásom tulajdonképpen annak szólt, hogy Magyarországon nagyon sok olyan dolog születik, ami fantasztikus kutatási eredmény, és aztán elhal az íróasztalban, nem lesz folytatása. Aminek persze az is a magyarázata, én tudom, hogy ha a kutatás egy egységbe kerül, akkor a fejlesztés 10 és az ipari alkalmazás 100, vagy még nagyobb szorzók vannak, de akkor is az embernek úgy fáj a szíve. Mondja Tamás.
Szerencsére ez nem egy eredményes projekt volt, hiszen itt most olyan szaktudás...
Vagy nem egy eredményes?
Nem egy...
Ugye, ja, nem egy eredményes.
Nem csak igen. Az az eredménye, hogy elkészült ez a világos. Készülék, ami egy nagyon fontos dolog. És ez működik, ezt bizonyítottuk, és meg lehet nézni a moziba, hogy a feladatot meg tudjuk oldani. A más egységek működését meg lehet tekinteni a Stakiba, vagy máshogy, hogy ezek a hardverek, filmolvasók, filmírók, ezek működnek nagyon nagy minőségben, 6 kilopixel per sor felbontással.
6000 pixel, igen.
Tehát nem csak ez az eredmény, hanem folyamatosan alakul egy olyan kultúra, ami önmagát remélhetőleg fent tudja tartani a későbbiekben. Tehát azzal, hogy mi például a filmeket javítjuk, és ezeket próbáljuk intelligensen csinálni, ez ahhoz is vezet, hogy például videókat tudunk besorolni. Azt szeretnénk például azt elérni, hogyha valaki a videóiból akar egy albumot csinálni, azt végpörgetni videókat, állandóan nézegetni, ez nyilván nagyon nehéz. Még akkor is, hogy a digitálisan van tárolva. De hogyha mi ezeket el tudjuk látni, digitális jelzéseken indexelni tudjuk a tartalom alapján, akkor lehetővé válik azt, hogy valakinek sok-sok ilyen anyaga van, de vissza tud keresni a nagymamára bizonyos jellegzetességek alapján évek után, és ez a technológia az jelenleg is fejlődik, benne vagyunk olyan európai projektekben, amiben hasonló célokat fogalmaznak meg, tehát ezzel a munkával sikerült bekerülnünk egy olyan áramlásba, ami nagyon is a jövő felé mutat. Ez a mi részünk a digitális videó és képfeldolgozás része, de ugyanígy a hardveresek, tehát a Manosanyi, Kassilani, Kovácsvégék része is tartalmaz olyan dolgokat, amik a későbbiekben a videótechnikában valószínűleg fontos lesz, hiszen a leképzés, a filmleképzés az egy digitális technika, ami filmre ír. Tehát ezek a készülékek, ezek remélhetőleg a jövőnek készültek, és a jövő technológiáját fogják számunkra megalapozni.
Ez egy jó válasz volt, akkor ezek szerint nem fog elhalni ez a találmány.
Most még reméljük.
Igen. Daninak még van 30 másodperc, hogy egy kérdésről beszámoljon.
Igen, érkezett egy nagyon, nagyon érdekes telefon. Surányi Lili telefonált kosztümtervező, aki a film stábjának az egyetlen ma még élő tagja, és igen, szeretne gratulálni a digitalizációért, mert hogy annyira jól sikerült, hogy neki is gratuláltak a díszletei, vagy a kosztüm miatt, mert annyira szépek, jók lettek a képek a filmben.
Köszönjük szépen, nagy megtiszteltetés számunkra.
Most de vele dolgoztatok, igaz?
Személy szerint nem, de én úgy emlékszem, hogy ott volt a premiéren. Ott találkoztunk vele. Filmre azért ennyit meg kell említeni, hogy iszonyú szerencsések voltunk. Egyrészt, hogy a film nagyon jókor jött, tehát mi éppen, amikor a fejlesztéseket befejeztük, és kellett olyan anyag, amin kipróbáljuk, és véglegesítsük, akkor jött a Ludas Matyi javítása, ami azt jelentette, hogy végül is nem csak a Ludas Matyi javítása készült el szerintem nagyon jó színvonalon, hanem sikerült ezzel jól be is fejezni a programot, hiszen ez volt a mérce. Másrészt viszont azt kell mondani, hogy abban is szerencsénk volt, hogy ez a film ez annyira jó, hogy hiába néztük meg akárhányszor, végül is mindig élveztük. Lehetett volna egy nagyon rossz film is foglalkozni, akkor...
Akkor borzasztó lesz volna. És ez egy végszó is egyben, mert hogy itt ért véget a műsoridőnk, a mai digitális, amelynek a vendégé volt a Kovács György, Szirányi Tamás és Mannó Sándor. Közreműködtek még a készítésében Tóth Tamás és Szalai Dániel, és ezzel búcsúzik a mai műsorvezető szerkesztő Egyed László.
17 óra 45 perc.
Kék bolygó.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, B. Fülöp Katalin vagyok, a mai Kék bolygó szerkesztője. Környezetvédelmi 10 percünkben hallanak arról, hogy bioborunk kell-e az Európai Uniónak. A Balaton felvidék egyik természetvédelmi majorja mitől különleges? És hogy valóban a bakancsos turista viselkedik-e erkölcsösebben a Pilisben? Várjuk kérdéseiket ismert üzenetrögzítőnkön a 328-7148-on, valamint levélben a www.kékbolygókukac.radio.hu-ra. Az elmúlt hetekben egymást követték az öko, bio, természetközeli gazdálkodással kapcsolatos hazai és nemzetközi konferenciák. Mindenhol szóba került az extenzív állattartás gazdaságossága és környezetkímélése. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park védőzónájában talált egy majorra, Horváth Katalin, ahol a gazdálkodás a park támogatásával családias közegben folyik.
Olyan szép, egyenletesen menetelnek a lovak.
Kocsis lovak, őket most éppen munkába fogják vinni. A nap mint nap a strágya elszállítás, ugye, ami nagy feladat itt ennyi állatnál, ugye a tisztántartás végett itt nap mint nap. A trágya kivétele, ez lovakkal történik.
Tegye meg, hogy bemutatkozik.
Más Csabáné vagyok, Salföldről, a természetvédelmi majorból.
Mióta van ez a major?
Ez egy olyan 10. éve működő major. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságához tartozik, és Más Csaba, mint magánvállalkozó, üzemelteti.
Az ön férje?
Igen, az én férjem 10 éve, vagyis hát ez a családi vállalkozás. Így a lovak azok saját erőből vannak, a többi állat, a szürke marhavivajok, mangalica, cica, apróházi állatok.
És ezek a jó kis szürke szarvasmarhák?
Igen, ezek
is saját?
Nem, ez a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságé, és ugye ezek a szürke marhák nomád tartásban vannak, ridegtartásban, úgyhogy teljesen szabad területre, villanypásztorral terelgetik őket jobbra-balra, ugye a növényzet tisztán tartására ők nagyon jól le tudják legelni, így újra tud a fű indulni, és ugye itt most ami legfontosabb, hogy ez, hogy az állatok kipucolják a kisgazt. Itt azért még egy-két háznál tehenecske is van, ugye a cicáknak is fontos azért, ugye mi kicsik a tejecske pótlása, hát itt a Nemzeti Parkban is van fejős tehén, úgyhogy azért az apró macskáknak, cicusoknak is van, azért tejjut nekik is bőven.
Bemeltünk akkor az istállóba?
De igen. Van ponilovunk, a gyerekek nagyon szeretik, a Steffi és a Muki, itt látjuk is őket a sarokban. Cukrot már várja is Lesi is, hogy ahogy ide jövünk, egyből nyalogatja a kezünket.
Csak gyerekek szoktak rá fölülni?
Igen, a ponilóra csak a gyerekek természetesen. Hát még az ilyen 8 éves kislányuk, kisfiúk is, ő azért elég egy olyan 350-400 mállás poniló.
Ez a nagyméretű?
Ő a muraközi. Kocsisló, ő vele
történik. Nagy húzat rájuk?
Igazán ilyenkor ez nagyon jó, ez az átjáró szellő. Húzatos az istálon, nem lehet azt mondani, hogy nincs cug. Egyik lovacska az kijebb lép, karózza a sorba. Aztán vannak itt félvérlova, kisbéri, nóniusz, lovasbemutatók vannak. Májustól egészen október 1-ig van lovasbemutató, és kint az erdőben egy párosféle kolostor romhoz járunk hintóval.
Az ott ugye fehér komondor.
Igen, igen. Ő meg fajtiszta puli, a tücsök, a jakab.
Előkerült a kakas is. Van egy kuvasz.
Kuvasz, igen.
Milyen békésen ül a sarokban, milyen mint egy valódi királynő, úgy járkál itt a pulyka.
Nagyon sok gyerek most már csak tényleg könyvből tudja, hogy mi az, hogy pulyka, de nekünk ez nagyon jó, hogy legalább itt minden őshonos magyar házi állatból, ha nem sok, de egy pár darab van azért itt mutatóban.
Vegyszermentes ételeket már sokfelé vásárolhatunk a hazai boltokban. Bioborért viszont még nem ugorhatunk le a sarkiba. Bozsik József beszélgető partnereivel ennek okát is keresték.
Azt mondják, hogy az Európai Unió favorizálja a rezisztens szőlőfajtákat, tehát környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve előnyben részesíti. Lakatos Andrásnak és Kamocsai Ákosnak van is egy olyan közös munkájuk, hogy magyar bioszőlőt bioborként forgalmazzanak Angliában. A bio út azt mondják, hogy ez nagyon perspektívikus lehet. Ön hogy látja?
Folyik a termelése a biobor alapanyagnak, vannak már bioborok, és vagy ebben az évben, jövő évben az első szállítmányok Angliában megindulnak. A kereslet nő ezek után a termékek iránt, és itt a Bianca nevű fajtát hadd említsem meg, amely itt van Budakeszin, több mint 20 hektár. Ilyen célok, hogy kimondtam biobor, de Traminitól kezdve sok más fajtával is próbálkozunk, és úgy néz ki, hogy sikerülni fog egyik-másik fajtát nagyon kedvező fekvőzsre tenni hozzá, mert szélviszonyok, napsütés, hát el tudjuk én, akkor még igényesebb fajtáknál is elképzelhető egy egészen minimális növényvédelem, vagy az is olyan módon, ami nem vegyszerekkel, hanem egyéb anyagokkal lehetséges.
Idős szőlőnemesítő generáció, Kozma professzor úr, Csizmazi Adarab József, Koleda István, Bakonyi Károly hungarikumokat állított elő, és ezek között rendkívül sok ilyen rezisztens szőlőfajta van. Például volt egy nemzetközi verseny Németországban, hogy a magyar fajták, akár Kecskeméten, vagy Egerben, vagy Budapesten születtek, nagyon jól szerepeltek.
Kétségtelen így van, de ha tegyem hozzá, az is szükség lenne, hogy a fajták olyan áron menjenek, mert világfajták pillanatleg ezt nem tudjuk még elérni. Ez a nagy baj. Tehát azok a világfajták, amiket mi valamikor behoztunk a 60-as évek Balatonboglára, elszaporítottuk, rossz elteresztettük, azok ugye az egész világ ismertek, hogy van egy tendencia, hogy lehetleg ezeket csökkentsük, a kuriózumokat, hungarikumokat telepítsük, jó-jó, de hát a piaci értékítélet, től nem függetlenhetjük magunkat, nem magunknak termelünk, hanem a külföldi fogyasztóknak.
Önök a Kék bolygó műsorát hallják. Hallgatóink közül hányan jártak a színesedő erdőkben az elmúlt héten? A Pilisi Park Erdő Részvénytársaság gondozásában levő turista útjaikra egyre kevesebben látogatnak el. Vagy akik el is mennek, nem élvezni akarják a természet varázsát, hanem inkább rombolni az értékeket. A visegrádi fellegvár alatt található fűvészkerti tapasztalatairól számolt be Pápa Jánosné erdész.
Kertnek a felső részében, meg itt is meghagyták a gyönyörű, szép öreg fákat, és ez egy egész különleges látványt nyújt.
De már itt egy tábla jelzi, hogy van itt egy szurdokvölgy, ahova igazán csak bakancsos turisták tudnak betérni.
Igen, nagyon sokan vannak, akik olyan cipőbe jönnek, amit nem javaslok. Ennek ellenére megkísérlik megnézni, és akkor visszafordulnak az első kanyar után, mert ez egy szűk völgyben megy fel, egy patakmeder mellett, illetve néhol a patakba kell belelépkedni, kövek, gyökerek, egy nagyon romantikus, nagyon szép szurdokvölgy. Nagyon szeretik a látogatók, aki úgy jön, hogy föl is tud menni rajta. Amikor elindulunk egy ilyen útra, a gyerekeknek mindig elmesélem azt, hogy egy ilyen kertben hogyan kell viselkedni. Tobozt, makkot, termést szabad szedni, sőt, én szoktam őket biztatni, de növényeket nem, fákat tördelni nem. Na most, ezt a felnőtteknek nem szoktam elmesélni, sajnos, Mert én azt gondoltam, hogy egy felnőtt ember tudja, hogyha egy arborétumba bemegy, az arborétumot nem kell hazavinni. Ennek ellenére a múlt héten jött egy hölgy, és ezekből a csodálatos japán juharokból egy nagy csokrot hozott magával.
Úgyhogy ő törte le a gajakat?
Törte le az ágakat, és amikor én felháborodva számon kértem tőle, hogy mit csinált, akkor azt mondta, hogy ő nem tudta, hogy ilyet nem szabad csinálni. Hát egyrészt nem hiszem, de ha nem tudta, akkor nagyon sajnálom, akkor ne jöjjön arborétumba. Tehát csak azokat várjuk az arborétumba, akik itt tudnak viselkedni, tisztelik a természetet, és arra gondolnak, hogy az utána következő is meg akarja nézni még ezt az erdőt.
Fűvészkedve, hogy bent járkáltunk, szemét elszórva, pedig ott a szemetes, letörik az ágakat. A fűvészkertet nem nyitottuk meg 18 évig azért, hogy ne szedjék ki a növényzetet és ne tegyék tönkre. Egy éve van nyitva, már történt ilyen eset, hogy megcufolták a fákat.
Hogyan lehet ez ellen védekezni? Mit tud tenni egy területkezelő? Tehát a Pilisi parkerdő hogyan tud nevelni? Milyen eszköz van a kezében? Erdős Péter, a Pilisi parkerdő részvénytársaság visegrádi erdészetének vezetője.
Kezünkben van egy eszköz, a Természetvédelmi Oktató Központ, ami működik majdnem 30 éve. És az ott lévő gyerekek, ami reklámunk, ezek a gyerekek, a két lábon járó reklámaink, ők biztos, hogy fognak viselkedni. De ez nagyon kevés. Gyerekek kiszabadulnak a iskolából, fővárosból, és mind a kis vadak elindulnak, és pedagógus legyen a talpán, aki tud valamit csinálni.
Ön szerint a bakancsos turizmus miért csappant meg ennyire?
A turizmusnak a bölcsője 18-et Trianoni Magyarország után tulajdonképpen Visegrádon volt. Különböző turista egyesületek kilátót, turistaházat építettek, erdei utakat, padokkal látták el. És ez nagyon nehéz megmondani, hogy miért csökkent le. Magyarázatot, ha akarnék, akkor találnak, de akkor akik a számítógéppel meg egyéb tévé ügybe érdekeltebbek, akkor azt mondják, hogy én ezt rosszul látom. Én csak azt látom, hogy itt volt két héttel ezelőtt a kultúrás örökség napja, és a fűvészkertben nekem ki volt plakátolva, meg volt hirdetve, 51 ember volt bent a két nap alatt.
Hogy egyre kevesebben kirándulunk. Meg lehet ezt a csökkenő tendenciát állítani mondjuk azzal, hogyha az erdészet több gondot fordít olyan utak, olyan erdei bútorok kihelyezésére, ami talán csalogató lenne, ha már a jó levegő, ha már a madárdal és a gyönyörű környezet nem vonzó az ember számára.
Mióta a parkerdő 1969 óta ezt csináljuk, részben állami támogatással, kihelyezzük a pasztalokat, padokat, pótoljuk, hát sajnos az állami pénzek azok csökkennek, pedig már ezt 1934-ben Magyarországgyűlésben elhangzott dr. Zsitvai Tibor részéről, hogy a turizmus ez egy olyan népi tevékenység, ami az állambácsinak az adóforintokból hozzá kell járulni. Mert ez nem piacosítható, ez nem mérhető le, hogy ennek mi az effektív haszna. Az emberek egészsége, a pihenése, ez forintban nem mérhető.
Mára köszönöm figyelmüket, búcsúzom önöktől a holnapi viszonthallásig. A szerkesztőt B. Fülöp Katalint hallották.
Megsülök. Kérlek, nyisd ki az ablakot.
Már megint a hőhullámtól szenvedsz. Ismerős. Én is ugyanígy kínlottam.
És most már jól vagy?
Egész jól. Olvastam a Remifeminről, és az orvosom is biztatott, hogy ez a hormonmentes gyógyszer már néhány hét után érezhetően csökkenti a változókori hőhullámokat. A Remifemin nálam bevált. Kérdezd meg te is az orvosodat, és próbáld ki te is.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
Még mindig ez a verdád van. Senki nem jelentkezett a hirdetésre.
Hirdetni? Nincs nekem arra időm.
Még egy SMS-re sem. A T-Mobile legújabb szolgáltatásával a Népszabadságban megjelenő apró hirdetését már SMS-ben is feladhatja, sőt, ki is fizetheti. Csak küldje el SMS-ben a feladni kívánt hirdetés szövegét a 0630 44 44 800-as számra. Megkönnyítjük az életét. T-Mobile. Jobb veled a világ!
Reklámot hallottam.
Műsorajánló.
Három októberi rendezvény, amelyek külön-külön önálló programot is jelentenek, de össze is kapcsolhatók, és a stúdióban lévő vendégek segítségével a háromról egyszerre beszélünk. A születéshete, Utak a békéhez, lélek a tanulásban, amolyan nemzetközi találkozó békekonferencia, és október végén a második nemzetközi bába konferencia.
Részlet következik a szerdánként 22 óra 30 perckor kezdődő mérleg adásából.
Ez egy országos rendezvény szeretne lenni, és kifejezetten a laikusokhoz, minden emberhez, anyához, fiatal családhoz szeretne így hát eljutni. Tehát a legfontosabb számomra az, hogy legyen olyan hét az évben, amikor a csapból is a szülés, és a születés, és a nőiség, és az anyaság folyik, mert ezzel kapcsolatban nagyon komoly tudati átformálás a szándékom. Egyszerűen 20 évesen kezdtem a szülést, és 33 éves koromra jöttem rá, hogy mi mindent nem tudtam, és iszonyú fontos lett volna tudnom ahhoz, hogy az első gyerekemnél ne az történjen, amit ma már nem szeretnék, hogy másokkal történjen. És egyszerűen ez a tűz, hogy 13 éves lett a lányom, mire rájöttem, hogy a saját születésem problémáját tovább bírtam a lelkébe a saját szülésemmel. Ez a tűz, ami éget engem.
Ha kíváncsiak a folytatásra, tartsanak velünk 22 óra 30 perctől.
Műsorajánlót hallottak.